Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre erősödést látunk a budapesti értéktőzsdén néhány perccel nyitást követően, de ennek mértéke inkább csak jelképesnek mondható. A BUX Index 0,15%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok piacán is azt látjuk, hogy inkább felemás a hangulat. A Magyar Telekom 0,9%-os emelkedése húzza egyelőre felfelé a piacot, 435 forinton állnak a távközlési cég papírjai. Az OTP tudott még 0,2%-kal erősödni 17.880 forintra, a Richter és a MOL viszont egyelőre minimális gyengülésben van, a Richter 0,1%-kal 8.850 forintra, a MOL pedig 0,2%-kal 2.420 forintra gyengült.
Mire számítotok, milyen piacmozgató hírre a mai napon?
Kora délután magyar idő szerint érkezik egy amerikai munkaerőpiaci adat, ami a magánszektor foglalkoztatottságát jelzi, majd a befektetők elsősorban arra figyelnek, ugye a munkaerőpiaci statisztikák kiemelten fontosak a Fed számára, hiszen a jegybank folyamatosan arra hivatkozik, hogy a járvány előtti szintre még nem állt vissza a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban. Emellett magyar szempontból érdekes lehet, hogy délelőtt Orbán Viktor vesz részt egy panelbeszélgetésen, Bledben egy konferencián, ami az Európai Unió jövőjéről szól. Elképzelhető, hogy ott is elhangoznak majd fontos mondatok a magyar miniszterelnök szájából, bár várhatóan azért ezeknek jelentős piacbefolyásoló hatásuk nem lesz.
A forint árfolyama hogyan alakul?
Egyelőre a forint piacán is jól indul a nap, 0,1%-os erősödésben van a magyar deviza, így 348 forint 70 fillért kell most fizetni egy euróért, a dollár 295 forint 30 fillér környékén, az angol font pedig 406 forint 25 fillérnél jár. Az elmúlt időszakban azt figyeltük meg, hogy az MNB augusztusi kamatemelése után tudta a 350-es lélektani szintet áttörni a forint, azóta viszont nem tud érdemben tovább erősödni, úgy tűnik, hogy itt ismét egy tartósabb megálló lehet az árfolyamban, és egy pici stagnálás jöhet itt 350 alatt, aztán majd a következő időszakban elsősorban a nemzetközi hírek, illetve szeptember végén a monetáris tanács újabb döntése mozdíthatja ki erről a holdpontról forintot.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ellentétes hírek érkeznek a gazdaságról meglóduló inflációval, de eközben soha nem látott termelés növekedéssel van tele a sajtó. Mit jelent ez a vállalkozásoknak, mennyi lesz az euró, hogyan alakulnak a kamatok? A telefonvonal túlsó végén van Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, tehát mekkora inflációval számolhatunk az idei év hátralévő részében?
Ja, azt már láttuk az idei év során, hogy jóval magasabb lett az infláció, az jegybank erre ugye lépéseket tettek, ezt a szigorításokat. Azt gondoljuk egy egyetértésben a jegybankkal, hogy bizony még jöhet magasabb infláció, ugye most a júliusi infláció az egy kicsit 5% alá ment, az MNB-nek a célja, hogy ez a 3+-1%-os sáv, hát ennél jóval magasabban vagyunk. Azt gondoljuk egyébként, hogy éves átlagban az infláció az inkább 4% fölött alakul, sőt, hát az, az igazság, hogy milyen 4,6%-ot várunk éves átlagban, és olyan csúcsokat is, hogy 5,5%-ot is elérheti ott október-november környékén. Ez egybevág egyébként a jegybanknak a várakozásaival is, a pontos várakozásait meg szeptember közepén, vagy szeptember végén fogjuk megtudni az utolsó hetekben.
És minek köszönhető a GDP megugrása, és mit profitálhat ebből a KKV-szektor?
A GDP megugrása az döntő részben egy úgynevezett bázis hatásnak köszönhető, ha visszagondolunk arra, hogy mekkora lezárás volt egy évvel ezelőtt, hogy a nemzeti összterméket azt ilyen éves alapon nézik, és most ugye a viszonyítási alap az a 2020 második negyedéve, ha mindenki visszaidézi azokat a kellemetlen időket, amikor ugye minden lezárás, vagy jóformán minden lezárás került, akkor ugye óriási visszaesés volt, nem csak Magyarországon, a világban máshol, és ehhez képest volt ez a nagyon szép második negyedéves felpattanás. Azt gondoljuk, ugye most ebben a pillanatban jött ki a részletes GDP adat, úgyhogy nem tudok varázslatot tenni, ezt nem tudtam még átnézni az elmúlt 8,5 percben, de az én véleményem, vagy a mi vélekedésünk az, hogy egyrészt a kormányzati költések, a beruházások, a kormányzati beruházások, a mindenféle tenderek, azok pörgették a második negyedévben a gazdaságot, illetőleg ugye az ipar, és ezen belül is a feldolgozó ipar, és akkor ebben pedig már az autóipar is benne van. A harmadik negyedévre, sőt, hát az az igazság, hogy a negyedikre én már egy kisebb lassulást várok. Tehát, hogy nagyon szépen visszajöttünk abban a gödörből, amit a 2020-as év ütött a gazdasági fejlődésen, de azért azt gondolom, hogy elég komoly kockázatok vannak. Második kérdésére válaszolva, mit profitálhat ebből a KKV szektor? Ugye a KKV-k azok kis, a legnagyobb foglalkoztatók. Azt gondolom, hogyha a gazdaság összességében meglódul, és ugye a nagy állami beruházások szépen lassan leszivárognak is, kis és középállatok szintjére, akkor az jó tehet, illetve hogyha a külföldi kereslet jól alakul, vagy a külföldi piacok is jól alakulnak, tehát a világgazdaságban sem lesz egy nagy törés, akkor összességében visszatérhetünk egy viszonylag megbízható növekedésre.
Mire számíthatunk eurofronton? Stagnál-e esetleg az árfolyam, vagy lesz-e újabb több 10 forintos meglódulás ön szerint?
Abban nem hiszek, azt gondolom, hogy inflációs szempontból a jegybanknak mindenképpen fontos, hogy ne gyengüljön a forint. Ugye tavaly volt egy több mint 10%-os gyengülés, ennek egy jó részét ledolgozta a forint. Hosszabb távon a forint egyébként tovább is gyengülő trendben van. A várakozásunk most azt mondanám, hogy valahol ott a 350 környékén, személy szerint inkább egy picivel fölötte várom én az év végét, mint alatta. Nagyban attól fog ez függeni, hogy egy milyen a külföldi hangulat, tehát hogy a piacokon történik-e valami nagy felbojdulás, illetve az, hogy a jegybank milyen agresszíven folytatja szeptember után a kamat emeléseket.
Látszik-e már a kamat emelési ciklus vége?
Hát azt mondanám, hogy látszik, mert 10 éven belül biztosan valamikor megállnak, de most, hogy itt a viccet félretéve, azt gondolom, hogy egy bank árgus szemekkel nézi az alapvető folyamatokat, amik viszont szerintem nem annyira nagy vagy sok okot adnak a derűlátásra. Valószínűleg megpróbálnak lassítani majd, de ez attól fog függeni, hogyan alakulnak az importált infláció, ugye az energiára, ást földgáz, az piszkosul elszállt, az olaj ugye jó drága. A vélekedésünk az, hogy a jegybank szeretné valahol a 2% környékén megállítani az alapkamat emelését. Nem biztos, hogy ez sikerül, de a véleményem az, hogy fognak lassítani most a 30 bázis pontos emelőből, és megpróbálnak kisebb lépésekben emelni.
Köszönöm. Horváth Istvánt, a Sberbank Treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az ország mely területein várhatók jelentős közútfejlesztések. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Járdi Roland, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Legfrissebb írásodban az útépítésekkel kapcsolatos új tendenciákra hívott fel a figyelmet. Milyen változás következett be az utóbbi időben ebben a vonatkozásban?
Úgy látjuk, hogy jelentősen javulhat a következő években a vidéki életminőség. Több tucat város kaphat elkerülő utat. Ugye egy hasonló átolódás is figyelhető az állami infrastruktúrális projekteknél, az elmúlt években egyre több gyorsforgalmi útszakasz készült el hazai költségvetés terhére, de azt gondoljuk, hogy az autópályák koncesszió adásával ezektől a költségektől valószínűleg megszabadul az állam, így ezeket a forrásokat elsősorban a helyi térségi kapcsolatok fejlesztésére fordítatja a jövőben. De ez is, hogy tavaly megjelent egy kormányhatározat, amely elküldött mint egy 82 milliárd forintot elkerülő utak csomópontok átépítésének az előkészítésére. Ebből a keretből finanszírozható például Baja, Egyek, Győr, 60, Siófok vagy Soltvasker elkerüljenek engedélyeztetése és terveztetése is. Mi egyébként úgy számoltuk, hogy ezen kívül összesen 35 város kaphat a közeljövőben elkerülő utat Magyarországon. Ezek közül, amit említettem, a talán legjobb, legelőre haladottabb állapotban a Soltvadkerti projekt áll. Itt már érvényes engedélyekkel rendelkezik a beruházás. A térségképviselője szerint várhatóan még idén kírják a közbeszerzést, és ebben az esetben jövő tavasszal is elindulhatnak a munkálatok. De például említettem Jászberényt, ahol már egy éve tart az elkülépítése, hogy ez szinte idén indul el Miskolc és Kazincbarcika elérhetőségét javító projekt a 26-os számú főúton, ami Sajós-Szentpétert és Berencét kerüli el. Ezen kívül tényleg számtalan beruházásról lehet beszélni. Például pont egyébként a mai napon jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben is a Siófok termentesítésének a tervezési szerződése, tehát valószínűleg ott is egy másfél-két éven belül talán ott is elindulhatnak a munkálatok.
Milyen további változásokat generálhat mindez? Milyen hatással lehet az érintett vidéki városok lakóinak, vagy az agglomeráció lakóinak az életminőségére?
Hát azt gondolom, mindenképpen ezek fontos tendenciák, mert önmagában a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése az egy fontos kormányzati prioritás, de rengeteg magyar vidéki nagyváros küzd azzal a problémával, hogy a tranzitforgalom egy jelentős része még mindig a főutakon zajlik. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükségszerű ahhoz, hogy a vidéki életminőségben érezhető javulás álljon elő a következő években.
Köszönöm. Járdi Rolandot, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelenleg több mint 570 jogsértés található a súlyos hibát elkövető webáruházak listáján az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján. A szabálysértéseket elkövető webshopok 2 évre kerülnek be a nyilvántartásba, mondta az Inforádiónak a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Gyakorlatilag már 4 éve kiemelt területe a fogyasztóvédelemnek az online kereskedelmi szektor ellenőrzése. Ekkor is hoztuk létre a jogsértő webáruházak adatbázisát, amely megtalálható a jogsértővebáruházak.kormány.hu oldalon, azzal a céllal, hogy azokat a webáruházakat, amelyeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT laboratóriuma leellenőrzött és jogsértőnek talált, azok megtalálhatóak legyenek az adatbázisban, azért, hogy a vásárlók akár egy-egy webáruházról történő rendelés előtt meg tudják nézni az adatbázisban, hogy megtalálható-e az a webáruház. Viszont abból a célból, hogy segítsük is az online kereskedelmet, illetve a különböző online üzleteket, azt is kialakítottuk a jogsértő webáruházak adatbázisán, hogy azok a webáruházak, akik viszonylag hamar teljesítették a határozatban foglaltakat, azok feltüntetésre kerüljenek, méghozzá úgy, hogy egy zöld mondattal jelöljük azt, hogy a vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesített. Mert ugye ezen az adatbázison nem csak a webáruház neve található meg, hanem letölthető a teljes fogyasztóvédelmi hatósági határozat is. Ugye itt a fogyasztók, de akár a vállalkozások is tudnak részletesen tájékozódni a különböző hiányosságokról, és az esetek nagy részében, egyébként 73%-ban a vállalkozások már a hatósági határidő lejárta előtt is orvosolják a hiányosságokat, illetve a problémákat, és ezzel a zöld mondattal azt akarjuk üzenni a fogyasztóknak, hogy bár korábban jogsértő volt a bebáruház, de nyugodtan lehet már rendelni tőle.
Egyébként melyek a jellemző hiányosságok, melyek a jellemző szabálytalanságok, amelyeket elkövetnek?
Jellemzően az elérhetőség hiánya, illetve az elállással kapcsolatos információk hiányosak. Ugye az elérhetőség kapcsolat az azért nagyon fontos, mert egy virtuális térben vásárol a fogyasztó, és ezért szigorú szabályozási előírások is vannak arra vonatkozóan, hogy mit kell egy-egy webáruháznak feltüntetnie, például a kapcsolat menüpontban. Nagyon gyakran hiányoznak ezek az adatok, mint például a vállalkozás elérhetősége, székhelye, adószám vagy cégjegyzékszám, vagy akár a vitarendezési lehetőségek. Tehát ezek a hiányosságok elsősorban, illetve hát az érdemi hiányosság a rendeléssel kapcsolatban, vagy ugye a próbavásárlások során, ellenőrzések során látható, amely szerint az elállásról nem megfelelő a tájékoztatás, például a 14 napos elállást, amely jogszabály szerint kötelező, azt egy plusz szolgáltatásként tüntetik fel, ugye ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül ilyen esetben, vagy pedig a szállítási fizetési feltételekről nem megfelelőek az információk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormányzati támogatáspolitikának köszönhetően jelentősen 10,8%-kal nőttek Magyarországon a beruházások az idei év második negyedévében, jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videóban a pénzügyminiszter. Varga Mihályt hallják.
Két héttel ezelőtt a magyar gazdaság rekord növekedéséről számolhattam be, most a beruházásokról érkeztek kedvező adatok. Az év második negyedévében 10,8%-kal több beruházás jött létre Magyarországon, mint tavaly ilyenkor. A növekedést több ágazat is húzta. Nőttek a feldolgozóipari beruházások, a gép és berendezés beruházások, a szállítás, raktározás, kereskedelem és az ingatlan ügyletek beruházásai is. A támogató költségvetési politika eredményei, tehát hogy nem megszorításokkal, hanem a fejlesztések ösztönzésével válaszoltunk a válságra, már a beruházásokban is megmutatkoznak. Tavaly a kormány 4000 milliárd forintot fordított a fejlesztések támogatására. Azzal számolunk, hogy ezt az összeget idén is sikerül teljesíteni, jövőre pedig még nagyobb összeget, 6000 milliárd forintot fordíthatunk majd a beruházások növelésére. Folytatjuk tehát a gazdaság újraindítását, a cél az, hogy megőrizzük a magyar gazdaság lépéselőnyét és dobogós helyét az uniós rangsorban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Egyelőre sok változást nem látunk a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,1%-os emelkedésben van, és a vezetőpapírok továbbra is felemás teljesítményt mutatnak. Elsősorban a Magyar Telekom 0,7%-os emelkedése emelhető ki, emellett az OTP 0,2%-kal tudott drágulni, a Richter 0,1%-os mínuszban van, akár csak a MOL árfolyama.
A forint árfolyama hogyan alakul?
A forint piacán sincs igazán nagy változás, úgy látszik, hogy tovább tud erősödni a magyar deviza. 348 forint 35 fillért kell most adni egy euróért, ez már 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. A dollár 295 forint 20 fillérnél jár, az angol font pedig 406 forintba kerül most éppen.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu